A Krónikák első könyve, 4. rész, 9. 10. vers. Jábéc kiemelkedett a testvérei közül, mert mindenki nagyra becsülte. Anyja ezt mondta róla. Nagy fájdalommal szültem őt, ezért nevezte el Jábecnek. Jábec Izrael Istenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle. Istenem, áldj meg engem, adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk. Kezed legyen velem állandóan. Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne éljen fájdalom. Isten megadta neki, amit kért. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és téged áthatunk, és dicsérhetünk. És szeretnénk neked elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, amit tettél értünk a kereszten, hogy ezáltal egy új életet kaptunk, egy új lehetőséget, és mindaz, ami elromlott, azt te helyre hoztad. Én köszönöm, hogy itt vagy velünk, a szellemed által bizonyságot teszel a mi szellemünkben, hogy te élsz, és mi valóban úgy teremtés vagyunk, te benned, és a fiaid és lányaid lehetünk, akinek örök életük van. Uram, most is kérjük, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket, bátoríts, és személyesen emelj fel bennünket a nehézségeinkből, hogy meglássuk azt, hogy te velünk vagy a próbákban, és amikor olyan kilátástalannak tűnik sok minden, akkor te ott vagy, és átviszel bennünket, és nem hagysz el bennünket, hogy ígérted, hogy mindig velünk vagy. Ezért vagyunk hálásak, és kérjük, hogy hallgass meg a kérésünket. Amen.
Kicsit furcsa érzés kiállni itt, 5 hónap után, legalább utoljára, amikor volt lehetőségem itt a szószék mögött hirdetni az igéje, az februárban volt. Nem hiszem, hogy volt az utolsó 10-12 évben egy olyan alkalom, amikor 5 hónapon keresztül nem volt lehetőségem kiállni itt, hirdetni az Isten igéjét, de örülök, hogy van egy ilyen lehetőség ismét, és az imádságom is. Reménységem, hogy ma is az Isten igéje fog szólni, és fog előre vinni minket a mi életünkben, a mi kapcsolatban Istennél. Amikor olvasunk egy igét az Új Szövetségben, amit jól ismerjünk, a 2. Timoteus 3. rész, a 16. vers, mi azt olvasunk, hogy a teljes írás Istentől ikletett. És én tudom, hogy a teológusok között van olyan emberek, akik vitatkozna ezzel. És ők azt mondanák azt, hogy nem feltétlenül így van. Az utolsó 100 évben az egyik legnagyobb teológus J.R. Packer volt, a héten ő hazakult azért az Úrhoz. De ő egy olyan ember, aki mindig védte a Szentírás, és azt mondja, hogy igen is, a teljes írás Istentől ikletett. De néha nekem van problémák. Én vállalom azt, amikor az Ószövetségben olvasom egy nemzetségi táblázata, és felsorolva neveket. Én azt gondolom, hogy Isten nem tudta volna jobbat csinálni? Nem tudta volna valami értékesebb mondani, való tenni itt ebben a részben, mert csak felsorolni ezeket a neveket, amit mi tudunk kiejteni? Mondtam a Lacinak, hogy én nagyon kedjelmes voltam vele, ma délelőtt, mert gondolkoztam arról, hogy fogok kérni, hogy ő olvassa az első krónika 4. rész, az első verstől a 10. versig. És ha azt olvasta volna, akkor abban a listában csak neveket. Olyan neveket, amit mi nem ismerjünk, a legtöbb, amit mi nem tudunk kiejteni, és inkább azt mondjuk, hogy fogalmunk sincs, hogy ez miért itt van. De valahogyan én, ki vagyok én, hogy kérdőjelezem Isten. Én azt mondom, hogy jó, rendben. Ezek a nemzeti táblázatok, ezek ikletett Istentől. De ha tovább olvasom a 2. Timoteusban, azt olvasom, hogy nem csak ikletet, hanem azt olvasom, hogy hasznos. És én azt mondom, hogy jó, én nem vitatkozom azzal, hogy ikletet. Mert Isten joga, de azt, hogy mi a haszon abban, hogy én kezdem az első kronika, első részben, és négy fejezeten keresztül csak olvasom neveket, amit nem tudok kiejteni. Én igenis azt mondom, hogy mi az, amit hasznos ebben. És próbáltam gondolkozni azon, és kutatni a héten, hogy valóban miért hasznos ezek a nemzetségi táblázatok, ami benne van a Bibliában. És egy pár dolgot láttam, és szeretnék osztani ezeket bevezetésként most, és utána fogunk nézni azt a konkrét szöveg, amit a Laci felolvasott. Én nem vagyok magyar, de én elég régóra itt lakom, és már megtanultam azt, amikor valaki mond egy mesét. Ő úgy kezdi azt a mesé, hogy egyszer volt, hol nem volt. És én igazán nem tudok megérteni ezt. Ez mit jelent? Egyszer volt, hol nem volt? Van valami logika abban? Én utána néztem. És az egyik, amit mondtak, azt, hogy esetleg így lehet mondani ezt, hogy talán volt, talán nem volt. Mert ez csak egy mese. A Biblia, mi nem látjunk sehol a Bibliában, hogy úgy kezdődik egy fejezet, egyszer volt, hol nem volt. Mert a Biblia egy történet tart, olyan történelmi dolgokat van benne, ami igaz. Nincs mesék benne, hanem az van benne, ami valóban történt. És amikor mi olvasunk ezeket a nemzetségi táblázatok, lehetséges, hogy teljesen unalmas, de mégis az, hogy az ott van, az kiabál azt, ez nem egy mese. Hanem itt vannak valódi emberek, amit kezdődött az Ádámnál, egészen Krisztusig ment, és tovább megy a mai napig. Ezek mind emberek, akik éltek. Valódi emberek. Szóval az egyik oka, hogy ezek a nemzeti táblázatok van a Bibliában, hogy az ad egy bizonyítékot, hogy ez valóság. Ez nem mese. A másik, amit látjunk ezek a nemzeti táblákban, hogy olyan emberekkel találkozunk, aki ugyanolyanak, mint mi. Én nem találom esetleg egy-egy kivével, egy olyan ember, aki tökéletes volt. Nyilvánvaló, hogy Jézus tökéletes volt. Annak ellenére, hogy mostanában láttam a híradóban, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondnak Jézusról, hogy nem. Jézus tökéletes volt. Jézus bűntelen volt. Volt egy-egy olyan ember, aki úgy járt Istennél, hogy egészen más, de ő nem volt bűntelen, csak Jézus. De a legtöbb ember, amivel találkozunk ezzel a nemzeti táblázatokban, olyan emberek, mint mi. Küzdködtek a problémákkal az életükben, volt bűn az életükben, Isten nem takarja. Isten nem próbál mutatni nekünk, hogy a hősök a Bibliában bűntelen emberek voltak. Hanem ő mutat nekünk, hogy a hősök a Bibliában bűnös emberek voltak. Mindegyik szükségük volt arra, hogy Isten legyen kegyelmes velük. És ha mi olvasunk figyelmesen, mi ezt látjuk ezek a listákban a Bibliában. Egy másik dolog, amit csak kiemelem a 21. században, hogy ezek a nemzetségi táblázatok mutatnak azt, hogy Isten család központú volt. Mert mind egyikben az, hogy ez volt ennek az ember gyereke, ez volt ennek az... Szóval a család volt a központban. A fér és a feleség, akik hoztak létre egy gyereket, és akik neveltek azt a gyereket. Azt látjuk, hogy volt olyan, aki jó nevelte, volt olyan, aki kevésbé, az is benne van. A Biblia nem próbál elsemmisíteni olyan dolgokat, ami nem történtek. A valóság ott van. Az utolsó dolog, amit lehet mondani ezek a nemzetségi táblázatokról, azt, hogy ad bizonyítékok és információt arról, hogy Isten majd fog küldeni egy mesiást. Mondta, hogy honnan fog származni őt. És amit olvasunk az evangéliumokban, látjunk azt, hogy Jézus hogyan származott. Látjunk, hogy beteljesedett azok a proféciák, amit voltak. Szóval ez egy pár dolog, amit látjunk, hogy ezek a nemzetségi táblázatok fontosak voltak. Most érkezünk erre a részre, az első kronika negyedik rész. És azt kell tudni, hogy eddig az első kronika könyvében, amikor mi érkezünk ide a tizedik rész, a tizedik versre, már 500 ember felsoroltak. Én nem számoltam, valaki más számolta. 500 ember. És ebben a négy fejezetben a többi emberről lényegében semmit nem mondtak. Azért mondtam a címét a mai predikációra, tű a szernek házában. Mert amikor mi olvasunk a Bibliát, keresni kell azt, amit Isten mond. És néha, ha mi gyorsan olvasunk, van valami kincs, amit mi nem veszünk észre. Különösen, amikor egy ilyen listát olvasunk. Van azt mondani, hogy nincs semmi ebben, és csak tovább lapozunk, és tovább lapozunk, és nézünk, hogy milyen gyorsan tudunk befejezni ezt a részt. És elfelejtsünk azt a cél a Biblia olvasásban, nem azt, hogy befejezünk, hanem az a cél, amikor mi olvasunk az Isten igéje, hogy Isten szóljon. És itt, szerintem ebben a két versben Isten szól nekünk. A 9. versben mi azt olvasunk, hogy született egy ember, Jábitz, tekintélyesebb volt a testvéreinél. Csak az a probléma, hogy az igény nem mondja, hogy miért tekintélyesebb volt. Semmit nem mond, ezen kívül, ezen a két versen kívül nem találkozunk ezzel az emberrel. Miért volt tekintélyesebb? Az egyik értelemben azt kell mondani, hogy nem tudjunk. A másik, mi esetleg azt tudunk látni ebből a két versből, hogy itt volt egy ember, aki ugyanolyan volt, mint a többi. Az ővére nem volt más. Ő nem volt más, mint a többi 500 embert felsoroltak itt. Mégis valahogyan látjunk, hogy itt volt egy ember, aki esetleg azért tekintélyesebb volt, mert ő kereste az Urat. És ő azt akarta, hogy legyen egy mélyebb kapcsolat Istennel. De nem tudjunk pontosan. Majd a második versben, itt a tizedik versben, ott konkrétabban lehet tudni, hogy ő mit kért az Úrtól. De a másik, amit olvasunk róla, hogy ő fájdalomban született. Megint nincs magyarázat. Miért fájdalomban született? Lehetséges, hogy azért fájdalomban született, mert pont abban az időben nagy szarasság volt az országban, és éjség volt. És akkor a fájdalomban született, mert mindenki szenvedett. Lehetséges, hogy két nap a szülése előtt az édesapja meghalt egy balesetben. És azért az édesanyja azt mondja, hogy fájdalomban született. Vagy lehetséges, amit esetleg a legtöbb ember leggyorsabban gondol, azt, hogy nagyon nehéz volt a szülés. És fájdalomban született. Megint az ige nem ad nekünk a választ arra a kérdésre. És lehetséges, azért nem ad választ, mert nem lényeges a történet mondani valójához. De azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ő fájdalomban született, annak ellenére, hogy valami nehéz volt, amikor ő született, mégis látjuk, hogy ez nem akadályozta azt, hogy ő forduljon az Úrhoz. Ő nem tudta mondani azt, hogy sajnálom, ilyen volt a gyerekkorom, és emiatt rossz lesz az én életem. Ő nem egy ilyen kifogást mondott. Ahelyett, hogy ő panaszkodott, ahelyett, hogy ő azt mondta, hogy Isten nem igazságos, ő fordult az Úrhoz imádságban. És ő úgy fordult hozzá, hogy ő azt mondta az Úrnak, bár csak nagyon megáldanál engem. Amikor először olvasom azt, az első gondolatom, az, hogy fú, ez egy kicsit önző imádság. Mert ez az ember azt kéri, hogy Isten áld meg engem. De szerintem óvatos kell lennünk azzal. Mert ő nem szabja meg Istennek, hogy hogyan kell megáldani őt. Ő nem mondja, Uram, áld meg nekem, add nekem egy olyan munkahelyet, ahol én havonta tudok keresni egy milliót, de csak 10 órát kell dolgoznom. Vagy én azt mondom, hogy add meg engem azt, hogy azt a kocsit, amit én kívánom, azt tudok megvenni. Vagy add meg engem abban, hogy tanulás nélkül mindig 5-ös tudok kapni, amikor írok dolgozatot az iskolában. A Jábez, amikor ő imádkozott, és amikor ő kérte az Isten áldása az ő életére, ő nem szabta meg, hogy Isten hogyan kell áldani őt. És szerintem mi mindnyájunk nagyon gyakran beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljuk, hogy csak akkor tapasztalom az Isten áldása, ha ez történik velem. És ha ez nem történik velem, akkor Isten nem áld meg engem. A Jakab levelében, a 4. rész, a 3. versben, Jakab mondja azt, hogy Isten miért nem válaszol a mi imádságainkra. És az egyik oka, amit ő adott, a Biblia más helyen mond más dolgokat, de az egyik oka azt mondja, amikor kérsz, a saját élvezetedre kéred. Lényegében azt mondja, a te imádságod teljesen önző. És te csak gondolsz saját magadról, amikor te imádkozol. Az az én meggyőződésem, hogy ebben a imádságban a Jábéc imádság nem volt egy önző imádság. Inkább azt látom, hogy amikor ő kéri az Isten áldása az ő életére, ő azt várja, hogy Isten ad neki olyan dolgok, amiben Isten kapja a dicsőséget. Két héttel ezelőtt, itt az Isten tisztelet végén, mi imádkoztunk 5 fiatalért, amikor indultak Tamásira. Arra, hogy ők szolgálnak egy héten keresztül gyerekek között. És szerintem ebben a helyzetben ez teljesen jogos volt. Hogy mi kértünk az Isten áldása az ő életükre. Mi volt az a kérés? Azt, hogy hazajönnék, és sokkal gazdagabb lesznek? Anyagilag nem. Hanem az volt az imádság, hogy amikor ők hazajönnék, ők sokkal gazdagabb lesznek lelkileg. És szerintem ez nem volt a fő imádság, amikor mi kultunk őt, mi kértünk, hogy legyen áldás azok a gyerekekre, akik részt vesznek. De én meg vagyok győződve arról, hogy az az 5 fiatal, aki oda ment, ők azon a héten tapasztalták az Isten áldását az életükben. Jábéc így imádkozott, hogy Isten áld meg minket. Amikor mi elismerjünk, amikor látaink. Nagyon kevés idő volt nekik készülni arra a hétre, nem rendelkeztek sok információval, lényegében oda mentek, belettek dobva a mély vízbe. Szükség volt arra, hogy Isten végzi a munkát, mert ők nem tudtak úgy készülni, ők nem tudtak a saját képesség és tehetségből csinálni mindent. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy korlátozott a mi képességeink. Vannak olyan dolgok, amit mi nem tehetünk. És amikor mi rászorulunk Isten segítségére, Jábéc megérte ezt. És azért ő kért az Isten áldása az ő életére. Esetleg én azt látom, hogy a legnagyobb áldás az ember életében az üdvösség. Az Efézus második rész, a 8. és 9. versben mi azt látjuk, hogy a mi üdvösségünk egy ajándék Istentől. Mi azt olvasunk, hogy mi nem tehetünk semmit a mi üdvösségünkért. Néha mi akarunk tenni valamit. És mi azt mondja, hogy ha én megteszem eleget. És Isten azt mondja, hogy amikor van szó az üdvösségről, nem. Az üdvösség egy áldás tőlem. Forduljad hozzád, kérjed azt tőlem, és én adom. A Jábéc így imádkozott. A folytatásban látjunk, amikor ő azt mondja, hogy kiszélesítened határaimat. Az egyik értelemben Ahogyan lehet értelmezni ezt, az, hogy amikor ott voltak, és érkeztek az ígért földre, akkor az emberek kaptak földet, és akkor Isten ad meg abban, hogy legyen több földön. De megint, én azt láttam ebben az imádságban, a hangsúly nem az anyagi dolgokra, hanem a lelki dolgokra. És amikor a Jábíc kért, hogy Isten szélesítsd az én határaimat, azzal ő kért arra, hogy Isten ad nekem több lehetőséget. Pár évvel ezelőtt megjelent egy könyv erről a két versről. És a szerző abban a könyvben beszél arról, hogy ő minden nap imádkoz ezt az imádságot. És az egyik gondolata az van, hogy Isten adjad nekem újabb lehetőségeket ma. És néha én úgy érzem, hogy Isten ad a lehetőségeket. A probléma az, hogy mi vakok vagyunk. És mi nem veszünk észre a lehetőségek. És amikor mi kérjünk az Úrtól, Isten adjad nekem lehetőséget. Én hogyan, kihez tudok fordulni, kit tudok segíteni ma? Legyen nyitva a lehetőségek előttem, és adjad egyre több lehetőség nekem. Nem vagyunk korlátozva. Néha én úgy érzem, hogy mi nem merjünk almodni. Nem merjünk gondolni, hogy Isten mit lehetne. De ez van ebben az imádságban, hogy Isten szélesítsd a lehetőségeimet. Mutatjad, hogy én mit tudok csinálni. És megint hangsúlyozom, a Jábíc nem volt egy hős. Ő egy teljesen átlag ember olyan, mint te vagy én. És egy másik perc, mert remélem, hogy persze a Jábíc tud, mert a Jábíc más. Nem. Ő volt egy egyszerű ember, aki kérte az Úrtól a lehetőséget. És amikor ő kért az Efézus 3:20-ben, mi azt olvasunk, hogy sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjünk vagy gondolunk. Isten fog adni nekünk többet, mint mi tudunk képzelni. Péntek este csöngett a telefonom, egy lelkész fölhívott, és azt mondja, hogy Monty, kedden tudsz vállalni egy szolgálatot? Néztem a naptárt, nem volt semmi, azt mondtam, hogy igen. És én örülök neki. Én bolyaval menjünk valahova szolgálni, kett délután. Ez egy lehetőség. Az könnyű volt észrevenni, de sokszor van olyan a mi életünkben, amikor nyitva kell lenni a szemünk. Hogy hogyan tudunk segíteni. A legegyszerűbb dolgokban tudunk segíteni. Két hete indultam otthonról a városba, és láttam, hogy ott az utcán sétál egy idősebb néni. Bóttal járt, és pont ahol ment, tudtam, hogy megy a busz megállóhoz, ami majdnem egy fél kilométer onnan, és tudtam, hogy elég meredek fölfelé az út. És akkor megálltam, kérdeztem, hogy tudok levinni. És ő azt mondja, hogy igen. 80-valahány éves, amikor lefelé indultunk, kiderült, hogy megy a Szent Margit kórházba, és azért ment a Szent Margit kórházba, ahogyan ő mondta, megyek búcsúzni a férjemtől. Utána rájöttem, hogy valószínűleg a lánya mérges lenne vele, mert valószínűleg nem lett volna szabad neki indulni a kórházba egyedül, de valahogyan ő érezte, hogy ha nem megy most, akkor lehetséges többet nem fog találkozni a férjével ezen a földön. A rövid úton kiderült, hogy már 62 éve házasok. És amikor levittem, mondtam azt, hogy meddig marad a kórházban. És akkor mondtam, jó, akkor visszajövök érted. Én úgy érzem, hogy abban a helyzetben Isten adta egy szolgálati lehetőséget. Nem azt, hogy elmondom szó szerint, hogyan tud megtérni, hanem csak az, hogy itt van valaki, aki rászorul segítségre, és én tudtam adni azt a segítséget. Az a kérés, hogy Isten szélesítsd a határinkat, hogy mi tudunk látni azt, hogy hogyan tudunk adni másoknak. Van egy ismert imádság, sokan mondnak azt, hogy az Assisi Saint Ferenc mondta ezt az imádságot, nem vagyok biztos abban, de az egyik sor az imádságban a következő. Uram, tegy engem békéd eszközévé. És valahogyan én úgy érzem, hogy ő ebben az imádságban idézi a Jábéc imádsága. Amikor azt mondja, hogy Isten mutatj nekem, hogy milyen lehetőségek vannak, adjad azokat a lehetőségeket. Utána folytatja az imádságot, és azt mondja, hogy velem lennél. Más fordításban a kezed legyél velem. Egyből gondolkoztam a 23. Zsoltárról. Amikor az ember a halál völgye keresztül megy, akkor az volt a bíztatás vele, hogy ő nem egyedül. Hogy Isten velünk van. És ez egy imádságunk, hogy amikor mi éljünk, bármilyen körülményben legyen az, hogy Isten velünk van. Szerintem Isten állandóan kész együtt lenni velünk. A probléma az, hogy mi sokszor elhagyjunk őt. A probléma nem Istennél, a probléma velünk. És azért fontos, hogy legyen az a mi szívünkben, hogy Uram legyen velem. Mert ha az az imádságom, hogy, vagy az a gondolatom, hogy Uram, én egyedül tudok csinálni ezt, akkor ő fog elengedni a kezemet, és ő fog hagyni, hogy elessem. De ha az bennem, hogy Uram, legyél velem, akkor ő velünk lesz. Az Isten gondviselése mi életünkben az, hogy ő fogja a mi kezünk. Az, hogy nem hagy minket csérbe. És ugyanezzel a gondolat menetben van az, hogy ő kéri az Úrtól, és megoltalmazná a bajtól. Ez is lehet megérteni azt, hogy őrizd meg a gonosztól. Mert amikor mi menjünk be a világba, és mi csináljunk azt, amit Isten akar, lesznek támadások. És amikor jönnek azok a támadások, akkor szükség van arra, hogy Isten őriz minket. Az az őrzés, az egyik az, amit Jézus imádkozott. Amit mi imádkozunk, amikor együtt imádkozunk, azt az imádságot, amit a tanítványok tanultak az Úrtól. Szabadítsd meg a gonosztól. Őrizd meg a gonosztól. Véd engem, minket ott, ahol vagyunk. És én úgy érzem, hogy ez volt a Jábéc imádság, hogy óvd meg a sátani támadásoktól, vagy azok a veszélyektől, ami van a világban. Szinte a Máté 6-ban olvasunk, és ne vidd minket kísértésbe. Kísértések vannak. Kísértések vannak. Állandóan van. És szükség van az, hogy Isten ad nekünk segítség ezek a helyzetekben. És az utolsó gondolat itt ebben az imádságban az volt, hogy ne érjen fájdalom. Több fordításban olvastam ezt, és a legtöbb magyar fordításban így van fordítva, hogy ne érjen fájdalom, de vannak más nyelveken más fordítások, ahol azt olvasunk ezt a részt, hogy megoltalmaznál a bojtól, hogy én ne okozom fájdalmat másban. Nehéz kideríteni, hogy pontosan melyik a leghelyesebb fordítás ebben a helyzetben. De nekem valahogyan ez a másik fordítás jobban tetszik. Mert megint az kifejezi valami, ami nem önző, hanem önzetlen. És nem az a célom, hogy legyen kényelmes és könnyű az én életem, hanem az, hogy legyen az én életem olyan, amiben én tudok áldani másokat, vagy Isten tud áldani másokat rajtam keresztül. Befejezésül szeretnék egy hosszabb szakaszt olvasni ebből az imádságról, amit említettem, amit az Assisi Saint Fanis származik valószínűleg. Felolvasom, próbálok jól olvasni, figyeljünk, és gondolkodunk azon, hogy esetleg mi is valami hasonlót tudunk mondani az Úrnak. Szerintem nagyon hasonló, amit ő mond, amit olvasunk ebben az imádságban, az első kronika 4:10-ben. Így szól az imádság. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeresek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összeküszök, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbe esés kínos, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömet hozzunk oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts még, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeresek. Imádkozunk. Édes Atyánk, milyen jó látni, hogy egy egyszerű ember, mint Jábez, egy teljesen átlagos ember, tudta fordulni hozzád. És nem a saját erejéből igyekezni, hanem kérni tőled, kérni a te áldást az ő életedben. Kérjünk, hogy legyen az a bátorság bennünk, az a készség bennünk, hogy mi is ilyesmit tudunk kérni tőled. Hogy te áld meg a mi életünket, ahogyan te jónak látod, hogy te nyitjad a lehetőségeket, hogy te legyél velünk, és te őrizd meg minket. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.